Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában 2009 virágvasárnapján. Gyertek, énekeljünk a 331. számú dicséretünk első versét. A 331. számú dicséretünk első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Zenge kiáltás előtte utána. Zöld ágakat szeldelnek útjára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, által léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, áldott az Isten a magasságban.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyeljünk hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 14. úrnapjának kérdés feleleteire. A 14. úrnapja kérdés feleletei a következőképpen hangzanak Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az is marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Gyertek, testvérek, álljunk meg Úrunk Istenünk előtt imádságban, fohászkodjunk hozzá eképpen. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, kegyelmednek azért a nagyságáért, amellyel elhordoztál és elhordozol bennünket életünknek idejében. Dicsőítünk téged azért, hogy süt a nap. Dicsőítünk téged azért, mert énekelni halljuk a madarakat. Dicsőítünk téged azért, mert megújul a természet körülöttünk, és mindez arról tesz bizonyságot számunkra, hogy mi nagy vagy te. Milyen nagy a te kegyelmed, szereteted, amellyel gondoskodsz e földnek minden teremtményéről. Köszönjük, hogy rólunk is gondoskodsz. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy mindezeknél sokkal drágábbak vagyunk te neked. Így adunk hálát, menje édesatyánk, a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél érettünk erre a földre, hogy nekünk ő általa életünk lehessen. És így áldunk azért a lehetőségért különösképpen is, hogy ma itt a te házadban veled és ővele lehet találkozásunk szent lelked által. Köszönjük, hogy kész vagy megújítani a mi életünket. Kész vagy bennünket a lelki halálból életre hívni. Köszönjük, hogy kész vagy erőtlenségeinkben erőt adni. Kérünk, cselekedjél hatalmasan közöttünk, hogy látva a te munkádat szívünkben, életünkben, lelkünkben, még inkább dicsőíthessünk téged, és elkötelezett gyermekeiddé válhassunk. Így emlékezzél meg rólunk ebben az órában, és taníts bennünket a te útaidra. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülünk. A 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén.
Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Kedves testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát, midőn elbúcsúzott az ő tanítványaitól mennybe menetele előtt, eképpen szólt hozzájuk. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Szikora Róbertet és feleségét Juliannát, keresztszülőkkel, családtagokkal együtt, akik eljöttetek, hogy Vivian nevű kislányatokat a Szent Keresztség sákramentumába részesítsük. Amikor a keresztség sákramentumával élünk itt a gyülekezetben, az mindig egy érdekes alkalom. Érdekes azért, mert sokakkal találkozunk itt a gyülekezetben, megmozdulnak családok, összejönnek emberek, és mégis egy végtelen egyszerű dolog. Hiszen a külső szemlélő számára valami olyan egyszerűség történik itt, hogy egy kisgyermek fejére vizet öntünk. Bárki megkérdezhetné azt, hogy mi ennek az értelme, van-e egyáltalán ennek értelme, vagy valami egyházi történés ez, a misztikum, amit nem érthetünk, nem is kell értenünk, a lényeg az, hogy történjen időnként ilyen is. Nos, testvéreim, a keresztség, ami hitünk, felfogásunk szerint egy végtelen komoly dolog a maga egyszerűsége mellett. A gyermekkeresztség különösképpen is ezek közé tartozik, hiszen a gyermekek keresztsége alkalmával maguk a szülők, ti vagytok azok, akik valamifelől döntötök, és ígéretet tesztek arra nézve, hogy ezt a döntéseteket a gyermekkel kapcsolatosan Isten segítségével véghez fogjátok vinni. Az ember életében minden döntés egy nagyon komoly dolog. Sokkal több döntés van az életünkben, mint ahogyan azt mi általában felszoktuk mérni. Ha valaki elindul az utcán, közlekedik, ha még ráadásul autóba is ül esetleg, akkor tele van olyan döntésekkel, percről percre, másodpercről másodpercre, amik talán nem is tudatosulnak bennünk, mégis ha egyszer nem jól döntünk, annak tragikus következményei lehetnek. A gyermekeinkkel kapcsolatban is nagyon sok döntést hozunk. Vannak tudatos döntéseink, vannak reflexzerű döntéseink, amikor a gyermekeink sorsáról, neveléséről döntünk. Nos, a keresztség egy olyan döntés kell, hogy legyen a szülők részéről, amely talán az életünk egyik legkomolyabb döntése, amit a gyermekeinkkel kapcsolatban meghozhatunk és meghozunk. Hiszen nem másról döntünk, mint arról, hogy a gyermekünket úgy fogjuk nevelni, neveltetni, hogy az élő Isten szeretetét megismerje, méghozzá nem is akárhogyan, hanem hogy az élő, igaz Isten szeretetét rajtunk keresztül ismerje meg. Tehát amikor a gyermekünkről döntünk, akkor tulajdonképpen mi szülők mindig magunkról is döntünk. A magunk életéről is döntünk. Azzal kapcsolatban döntünk, amit Jézus Krisztus itt megparancsolt az övéinek, hogy menjenek el, tegyenek tanítvánnyá minden népeket. Jézus ezt a tanítványainak mondta. Ők azok, akik másokat is majd meg tudnak győzni arról, hogy legyenek Jézus Krisztus tanítványai. Amikor a szülők a keresztséget kérik és vállalják, akkor tulajdonképpen azt vállalják, hogy a családjukban, a gyermekeik között ők maguk lesznek Jézus Krisztus apostolai, Jézus Krisztus küldöttei, misszionáriusai, akik tanítják és meggyőzik a gyermekeiket arról, hogy Jézus Krisztust érdemes követni, hogy Jézus Krisztushoz érdemes ragaszkodni, hogy Jézus Krisztus ad értelmet és célt a mi életünknek. Tulajdonképpen a gyermekkeresztség a szülőknek a vállalása, abban az igaz reménységben, hogy a mi Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus meg tudja és meg fogja őket segíteni ezen az úton. Talán érthető is az, hogyha a szülők elkötelezettségének mi magunk is tanúi akarunk lenni. Talán érthető az, hogyha valamilyen módon a gyermekkeresztség esetében a szülők elkötelezettsége felől mi magunk is bizonyosak akarunk lenni. Nem akarjuk a szülőket olyan döntésekbe kényszeríteni, sem olyan döntésekbe bele segíteni, amely döntéseket nem fognak tudni végrehajtani. Hát így kérünk benneteket nagy szeretettel, szülőket és kereszt szülőket ebben az órában arra, hogy miközben afelől döntöttetek, hogy kereszteljük meg Vivient, szülessen egy még komolyabb, még nagyobb döntés a ti szívetekben arra nézve, hogy elkötelezitek még inkább magatokat a mi Urunk Istenünk rendje és szeretete mellett. Én egy dolgot tudok, amit láthatunk is, hogy az Isten elkötelezte magát mellettetek. Megajándékozott benneteket ezzel a kislánnyal, azt mondja a Szentírás, hogy a gyermek az az Isten ajándéka. És az az Isten mellettetek való elkötelezettségének a jele, hogy megáldott benneteket ezzel a gyermekkel, és hiszem, hogy ennél még sokkal többet és sokkal nagyobb jeleit akarja és tudja is adni annak, hogy mennyire elkötelezett mellettetek. Azt tudjuk, ha visszatekintünk a múltba, hogy az a Jézus Krisztus, aki ezt a parancsot adta a tanítványoknak, az atya elkötelezettségének a jele volt. Annak az atyai elkötelezettségnek, amelyet így foglal össze János evangéliumának 3. fejezetében a 16. vers, mindannyian ismerjük, de jó ezt újra és újra hallani, úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ez az Isten elkötelezettsége az ember mellett, és ez az elkötelezettsége Istennek a Szikora család mellett is. Úgy szerette Isten ezt a családot, hogy az ő fiát, Jézus Krisztus ti érettetek elküldte, ideadta, hogyha hisztek ő benne, el ne vesszetek, hanem örök életetek legyen. Nem csak nektek, hanem a ti hiteteket látva, majd felnőve Viviennek is. Akinek úgy kell majd eljutnia Isten szeretete fölismerésére, hogy egyszer majd ő maga is fog egy olyan döntést hozni, ami reménységünk szerint, hogy ez a hit, ez a Jézus Krisztus, ez az Isten, aki engem így szeret, ez nekem kell. Segítsen meg Isten benneteket abban, hogy azzal a felelősséggel, amit most magatokra vesztek, jól éljetek, ne hanyagoljátok, ahogy erről beszéltünk is az oktatáson és a megbeszélésen, ne hanyagoljátok el az imádságot, amit már most meg lehet tenni, vagy folytatólagosan lehet tenni azért a kisgyermekért, hiszen az embert megkísérte az a gondolat, van kicsi, még úgy se ért semmit, minek kell beszéljek neki. Aztán úgy is marad az ember, mire fölnő a gyereke, és akkor már nagyon nehéz arról beszélni egy gyermeknek, hogy hát mi téged ám egyszer megkereszteltünk. Megfogadtunk dolgokat. Kezdjétek el, vagy folytassátok, gyakoroljátok az érte való könyörgést, a vele együtt való könyörgést, és én hiszem, hogy a mi Urunk Istenünk kegyelme és szeretete, amely megnyilatkozott az ő fiának, Jézus Krisztusnak értünk való ideadásában, ez a szeretet meg fogja őt is ragadni, amikor eljön ennek az ideje, meg fogja változtatni az ő életét, gondolkozását, és el fogja őt segíteni egy értelmes és boldog életre. Segítsen meg benneteket Isten ebben a vállalásban és ezen az úton. Amen. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal jöttetek tehát ide, hogy gyermeketeket a Szent Keresztség által az Isten szövetségébe befogadjuk, ezért két kérdést szeretnék föltenni számotokra, melyre hallható szóval válaszoljatok itt a gyülekezet színe előtt, helyetekről fennállva. Kérdezem először is, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketeket a Szent Keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén, Anya Szentegyházba befogadjuk. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egy gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd egyszer felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen hitvallást a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Veletek együtt, gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Csendesedjünk el egy pillanatra és imádkozzunk eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a te ajándékodat, Vivient, köszönjük mindazt, amit vele együtt hoztál a Szikora családba. Köszönjük te néked az áldást, az örömet, a boldogságot, és arra kérünk téged, te segíts, hogy mindez a továbbiakban is így legyen. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát a nehéz pillanatokban. Köszönjük, hogy te vagy az, aki elrendeled életüknek szükségeit ígéreted szerint. És köszönjük te neked legfőképpen azt a te elkötelezettségedet, amelyet megmutattál a te fiad ideadásával. Köszönjük te neked, hogy hitünk szerint Jézus Krisztusban ez a gyermek is választottad. Ezzel a hittel kereszteljük őt most meg, hálát adva te neked azért a szövetségért, amelyet fiadban, Jézus Krisztusban elkészítettél, hitünk szerint az ő számára is. Áld meg a szülőket, hogy maguk is még inkább elkötelezzék magukat te melletted, hogy dicsőségedre, kegyelmednek, erejével és a te igédnek világosságában nevelhessék ezt a gyermeket, hogy ígéretüket betarthassák. Kérünk, taníts bennünket is gyülekezetet imádkozni, őket hordozni, gyámolítani, és számukra adjad az ígét mindenkoron tisztán hirdetnünk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és velünk vagy. Amen. Vivien, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott téged itt közöttünk. Szabad helyet foglalni. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, imádkozzunk a 431. számú dicséretünk éneklésével. A 431. számú dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet.
Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak kövérével nagy bűneinket töröld el, Szent lelked erejében. Amit ezen fürdőjelhez, mindent mi bennünk megszerez. Mind végiglen, minden mi gyermekinkkel.
Kedves testvéreim, hallgassátok virágvasárnap evangéliumát, ahogyan elénk adja ezt Lukács evangélista evangéliumának 19. fejezetében, a 28. verstől a 48. versig terjedő szakaszban eképpen. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamár csikót, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak szüksége van rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Útközben eloldották a szamár csikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamár csikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre tanítványaidat! De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid elől, mert jönnek majd reált napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam az imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok és az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Kedves testvérek, virágvasárnap a legtöbb ember életében egy olyan vasárnap, amivel a nagy hét megkezdődik. Még sokszor talán az egyházias gondolkozású, vagy az ígét ismerő emberek is csak nehezen boldogulnak, boldogulunk virágvasárnap titkával, üzenetével. Azzal, hogy miért is olyan fontos esemény az, ami azon a vasárnapon történt Jézus eseményeiben. Miért olyan fontos ez az esemény, hogy meg kell állni és beszélni kell róla? Sokan megkérdezhetik ezt joggal, hiszen azt látjuk a későbbiekben, hogy Jézus, akit itt ünnepelve kísérnek Jeruzsálembe, nem akarja vállalni azt, amit a nép rá akar testálni. A nép királyságot akar neki adni, de ő ezt nem vállalja. És még inkább meg kell kérdeznünk, hogy miért is fontos ez az esemény. Ha Jézus nem vállalta, akkor egyáltalán miért engedte meg, hogy ez történjen? Miért mondta, hogy hozzanak oda egy szamárcsikót? Miért ült fel rá? Miért nem tiltakozott, amikor tudta előre, hogy úgysem fogja vállalni azt, amit a nép rá akar testálni? Ezt az egész bevonulást Jeruzsálembe még érthetetlenebbé teszi a nem sokkal később bekövetkezett halála. És joggal kérdezheti meg bárki, hogy mi értelme volt ennek az egész bevonulásnak, ha Jézus néhány nap múlva kereszten végezte. Jézus hibázott? Elrontott valamit? Vagy talán fölismerte azt, hogy nem alkalmas arra, amire méltatják? Hogy ő nem lenne jó király? Ahogy a ma divatos mondani, hogy jobb ellenzékben lenni? Talán ezt ismerte föl Jézus, ezért hátrált meg. Azt gondolom, testvérek, hogy azok az emberek, akik Jézust ott bekísérték Jeruzsálembe, ruháikat és pálma ágakat terítve szőnyekként a Jézust hordozó szamárcsikó elé, mindannyian azt gondolták, itt a megváltás pillanata, itt van az alkalmas ember, aki nekünk kell. Ők a szívükből cselekedtek. Amit gondoltak, amit láttak, amit tapasztaltak, az alapján élték meg ezt a mai napot is. Itt van az alkalmas idő, és itt van az alkalmas személy. De a Bibliát olvasva kiderül számunkra az, hogy ez a tömeg, noha így gondolkozott, nem tudta mégsem azt, hogy kicsoda Jézus. Nem tudták azt, hogy kicsoda Jézus. Egy messiást akartak Jézusból faragni, a maguk tetszése szerint, a maguk elgondolása szerint, őt alkalmasnak látták erre, anélkül, hogy tudták volna, kicsoda ez a Jézus. Azt gondolom, hogy mi emberek általában ilyenek vagyunk. Ma is ilyenek vagyunk. Sokféle messiás jelenik meg ebben a világban, akikről tulajdonképpen nem tudunk semmit, de mégis hozsannázva veszik őket körül. Egy kicsit a mai magyar társadalmi életünk is így néz ki most. Újabb messiás a színen, hozsannázik mindenki, de nem tudunk semmit. Ki is ő valójában? Azt gondoljuk, hogy amit mi látunk, az a dolgok mélye. Azt gondoljuk, hogy amit mi látunk, az elég. Nos, testvérek, Jézus Krisztus ebben a világvasárnapban bemutatkozott. Lukács evangéliuma szerint Jézus utolsó nagy nyilvánosság előtt zajló színvallása volt virágvasárnap arról, hogy ki vagyok én. Azt gondoljuk, hogy ebben az esemény sorban az emberek a lényeg. Hogy mit gondoltak ők? Hogy minek látták őt Jézust? De testvérek, virágvasárnap Jézus nagy színvallása arról, hogy ki vagyok én. Ezen a mostani vasárnapon Jézus Krisztus előttetek is, előttem is vallani akar arról, ki vagyok én. Mert mi sok mindent gondolunk a mi Urunkról, Jézus Krisztusról, de nem akar semmilyen gondolatban benne hagyni bennünket, ami vele kapcsolatosan nem áll meg. És ahogy egyszer bemutatkozott ott Jeruzsálemben, most be fog mutatkozni, és bemutatkozik neked is, és nekem is, szint vall arról, ki vagyok én. Miért fontos kérdés ez, testvérek, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Azért, mert messiás, szabadító nem lehet akárki. És ezt Izraelben sokkal jobban tudták nálunknál. A messiás Isten által választott, felkent és felhatalmazott személy kell, hogy legyen. Nem voltak a fejükre ejtve a zsidók sem 2000 esztendővel ezelőtt. Reálisan látták a maguk helyzetét Rómával szemben, az erkölcsi, a gazdasági romlást, és tudták, hogy itt akárki nem segíthet. Itt nem elég az, hogy valaki egy faluból elindul, összeüt két tányért, aztán majd megoldja a nagy válságot, amiben a zsidó nép van. Tudták és élték, így várták a messiást, hogy az, aki a messiás lesz, Isten által választott felkentés, felhatalmazott személy kell majd, hogy legyen. Mert csak ő lesz képes arra, hogy Izrael népét abból a helyzetből, amiben van, kihozza. Az Ószövetségben, a zsidók történelmében három olyan küldetést ismerünk, három olyan tisztséget, amelyre Isten választott és hatalmazott fel embereket. Az egyik ilyen tisztség volt a királyi tiszt. Amikor Izrael népe helyesen élte meg az életét, és hagyta Istent megszólalni, akkor mindig Isten volt az, aki választott és döntött afelől, hogy ki legyen a király. Ilyen volt a prófétai tiszt is. Oda nem lehetett jelentkezni. Azt nem lehetett kitanulni, hogy majd én kitanulom ezt a szakmát, mert ez egy jó dolog. Proféták úgy léptek Isten szolgálatába,
hogy őket maga az Úr választotta ki, és hatalmazta fel arra a küldetésre, amit személy szerint nekik megszabott. És ilyen volt a harmadik tiszt, a főpapi tiszt. Nem hirdettek pályázatot ennek a tisztnek a betöltésére. Szigorú előfeltételei voltak, hogy ki lehet főpappá Izraelben, Isten választása és döntése alapján. Nem a nép döntötte el, hogy ki lesz az, aki majd jól fog bennünket képviselni Isten előtt, hanem Isten volt az, aki elrendelte magának a főpapnak a személyét is. Három tiszt, három küldetés, három hivatás, hogy még inkább érzékeltessem a lényeget. Király, aki uralkodik és a hatalom megtestesítője. Ő a népe védelmezője. Isten rendje szerint. Erre van felkenetése és felhatalmazása. A próféta Isten titkainak tudója. Úgy is hívták őket bizonyos időszakokban, hogy a látó emberek. Látták a láthatatlant, és amit Isten megengedett számukra, azt a láthatatlan világ történéséből leközvetítették a látható világban élő emberek felé. Ott van a főpap, akinek a tisztje a közbeni járás. Isten előtt a népet képviseli, a nép előtt pedig magát, Istent képviseli. Nos, amikor a Messiást várták Izraelben, akkor tudták, hogy a Messiásnak, aki majd megszabadítja a népet, valamelyiknek lennie kell. Vagy nagy próféta lesz, vagy király lesz, vagy főpap lesz. Nem gondolták, hogy csak úgy előkerül majd valahonnan valaki, aki a Messiás lehet. Tudták, hogy ide más személy nem kerülhet be, csak akit Isten erre elválasztott, felkent és felhatalmazott. Na de ki is ez a Jézus? Ki is ez a Jézus? Sokak szemében egy názáreti ácsnak a fia volt Jézus. Nem láttak benne többet. Egy vidéki munkás gyerek. Ennyit láttak Jézusban. A származása alapján ítélték meg. Mások, akik átéltek valamit Jézus Krisztussal kapcsolatosan, meggyógyultak betegségükből, csodatévőnek látták Jézust. Úgy gondolták, ekkora csodadoktor még nem született a világon, mint ez a Jézus. Ez a názáreti. Megint mások, akik talán a tanításokat szerették jobban, úgy tekintettek Jézusra, mint éles eszű tanítóra, aki fantasztikus logikával tud bennünket tanítani és vezetni az Isten dolgaiban. És voltak olyanok is, akik Jézus Krisztust a legnagyobb ellenségnek látták. Azt olvastuk itt a történet végén, hogy a főpapok és az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék Jézust. Mert számukra Jézus Krisztus egy felbújtó ember volt, aki megrontja az egyház rendjét, aki kritizál, és aki sokakat ragad el, visz magával. Ki ez a Jézus? Lehet ő a Messiás? Lehet ő valóban szabadító? Nos, testvérek, virágvasárnapon Jézus Krisztus erről tesz bizonyságot. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Az, akinek látnak engem az emberek, vagy valaki más? Nos, testvérek, Jézus virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálemben arról való bizonyság, hogy én egy személyben vagyok, az Atya által felkent király, próféta és főpap. Én nem egyik vagyok, vagy másik. Én nem egy király vagyok csupán, nem egy főpap vagyok csupán, vagy nem egy próféta vagyok csupán, hanem én teljes felhatalmazással jöttem, és vagyok jelen. Jézus arról tesz bizonyságot, hogy minden tisztségre felhatalmazása van. Ő király. ezért engedi a dicsőítést. Megírta már róla az Ószövetség, hogy úgy fog érkezni Szamár Csikón. Ő egy ilyen király lesz. Mások másként jöttek, de a Mesiásról azt írta a próféta, a látó, hogy ő majd Szamár Csikón fog érkezni. Jézus engedi a dicsőítést, igaz, sokkal nagyobb király annál, mint amit gondoltak, vagy feltételeztek róla. Az emberek nem tudták, vagy talán már elfelejtették, hogy amikor ő megszületett erre a földre, akkor megmozdult az ég is. Angyalok hirdették meg az ő jövetelét. Messze földről jöttek el, és borultak le hódolattal előtte értelmes emberek. Jézus király, hatalma van mindenek felett, amellyel mindig népe védelmébe cselekedett, amikor a szeleknek és a vizeknek parancsolt, amikor meggyógyította a betegeket betegségeikből, megszabadítva őket, amikor démonokat űzött ki, akik engedtek neki, az mind-mind arról beszél, hogy ő király, hogy ő uralkodó, aki előtt meghajol minden. Jézus nem él vissza a hatalmával, ennek ellenére sem. Nem vesz magának új szolgálati autót két évente. Nem egyszerű Szamár Csikón érkezik. A világ leghatalmasabb személye. A maga egyszerűségébe jön el. És milyen szomorú, hogy az emberek ezt nem látják. Hogy itt van a király, az atya felkentje. De virágvasárnap Jézus arról is bizonyságot tesz, hogy ő nem csak király, hanem proféta is. Beszél Jeruzsálem jövőjéről. Azt olvassuk a másik evangéliumban, hogy Jézus megsíratja Jeruzsálemet, könnyezik Jeruzsálem felett. Mert ő lát valamit, amit a környezete még nem lát. A környezet, aki vonul vele ott az olajfák hegyének a lejtőjén, csak egy szép várost lát maga előtt, a közepén a fehér templomot, amely gyönyörűen néz ki a szikrázó napsütésben. Jézus azonban látó. Ő valami mást lát. Egy lerombolt várost lát. Füstöt lát, szomorú embereket lát, és mindenről a látásáról beszél. Elmondja bevonulva Jeruzsálembe, hogy lemaradtatok valamiről. Lemaradtatok valamiről, és ez a szép város, amely most itt tündököl előttünk, amelynek a királyává akartok engem tenni, egyszer leromboltatik. Kő kövön itt nem marad. Mindenfelől megszorongatnak benneteket, és a földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, mert nem ismertétek fel a meglátogatás idejét. Jézus látó ember is, aki nem csak a jelen dolgait tudja megoldani, azzal, hogy megszabadít, meggyógyít, vagy lecsendesíti a tengert, hanem beszél a jövőről is. Ami most nem olyan fényes, ami most nem olyan szép, mégis látja, és ahogy a proféták, hirdeti is a jövőt. És végül ezen a napon Jézus megjelenik úgy is, mint főpap, aki az Isten helyes tiszteletének őre. A nép delegáltja Isten előtt, és az Isten delegáltja a nép előtt. Mert amikor elmegy a jeruzsálemi templomba, akkor azt látja, hogy az imádság háza, ahol csend kellene, hogy legyen, egy piaci felfordulás, ahol mindenki árulja a maga portékát, ahol pénzváltás folyik, és emellett mellékesen állítólag Isten tisztelet is. Jézus, aki az atya által választott főpap és közbenjáró, megindul ezen, és azt olvassuk, hogy kiűzi az árusokat onnan. Kiűzi az árusokat onnan. Nagyon elgondolkoztató az, hogy senki nem fordult szembe Jézussal. Mindig elgondolkoztat engem ez, hogy vajon miért volt ez. Bejött Jézus oda. Persze, tudták a nevét, de nem volt akkoriban még internet, nem voltak újságok. Elkezdett rendet tenni a templom, és senki nem mondta azt neki, hogy mit képzelsz te magadról. Hát ez a évtizedek óta így megy. Hogy gondolod te, hogy a mi bérelt helyünket itt felszámolod, és kitakarítasz innen bennünket? Mindez azért volt így, mert Jézus felkent volt. Meghatalmazott volt. És az emberek, akiket kiűzött onnan a templomból, érezték és tudták, hogy Jézus Krisztus cselekvése az egy jogos cselekvés. Mintha maga Isten szólt volna Jézus Krisztuson keresztül. És ott, ahol az Isten megszólal, az ember mindig elnémul. Ott nincs appelláta. Amikor az Isten beszél, akkor testvérek, az ember sorsa a hallgatás. Hát ez történt Jeruzsálemben is. Amikor az Isten által fölkent főpap helyretette a dolgokat a jeruzsálemi templomban, nem mert senki ellene szólnia. Miért kellett tehát Jézusnak szint vallania? Azért, testvéreim, hogy mindenki tudja meg azt, hogy kicsoda ő. Mert Jézus már azt is tudta, hogy őt rövidesen meg fogják ölni. És sokan azt fogják gondolni, hogy a Jézus sztori véget ért. Ő is csak egy volt azok közül, az önjelölt mesiások közül, akikből már akkor is volt számtalan sok. Jézus szint vallott. Mindazokért, akik majd nagypéntek után kétségbe fognak esni. Mindazokért, akik majd elvesztik a hitüket. Szint vallott, és így beszélt, így mutatkozott be. Én vagyok az Atya által felkent és felhatalmazott király, próféta és főpap. Nem ér véget a Jézus történet. Van folytatás, ami vele és általa történik, az az Atya akarata. Annak így kell lennie. Erre kapott fölhatalmazást. És aki így ismerte föl Jézus Krisztust virágvasárnap, az már látta az értelmét az ő halálának és feltámadásának. Az ő tanítványai pünköstkor döbbentek rá arra, hogy mi is történt tulajdonképpen. Hogy kicsoda volt Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ma arról szeretne bennünket is tanítani, hogy ki vagyok én. Azt kérdezem tőletek, kicsoda nektek Jézus Krisztus. Azt kérdezi tőled és tőlem, ki vagyok én, te neked. Hogyan tekintesz rá? Hogyan ismered Jézus Krisztust? Királyod már Jézus Krisztus? Mert ő most is uralkodik. Így mondta, ahogy a keresztetés szereztetésében is hallottuk, nékem adatot, minden hatalom menjen és földön. Jézus Krisztus uralkodik, benned is uralkodni akar. Uralkodni akar. A hatalmát szeretné megmutatni, megnyilvánítani és gyakorolni a te életedben. Királyod ő neked? Királyod ő neked, aki szólhat, akinek engedelmeskedsz, aki előtt meghajolsz, akinek az akarata és szava a szíved ígér? Jézus Krisztus prófétád akar lenni. Mert mindaz, amit tudnod kell, az élet titka nála van. És ő ezt kijelenti számodra is. Kijelentette nekünk általánosságban az élet titkát, és ki akarja jelenteni számodra és számomra személyesen is. Mi az ő akarata veled és velem? Hogyan látja ő a jövőt? Azt mondja a zsidókhoz írt levél első fejezetének első verse, hogy minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk az ő fia által. Amire szükséged van, az Jézus Krisztusnál van. Ő általa jelentetett ki ebben az utolsó időben. Nem ki fog jelentetni, már kijelentetett ő benne. Profétád-e Jézus? Hiszel-e annak, amit ő mondott az életről és halálról? Arról a világról, amit te sem látsz, és én sem látok. A látható életen túli világról. Hiszed-e? Hiszed-e Jézus Krisztus szavát és proféciáját? Jézus Krisztus főpapunk akar lenni. És az is, mert nélküle nem mehetsz az atyához, és az atya sem jön hozzád Jézus Krisztus nélkül. Azt hirdették az apostolok pünkösd után, Apcsel 4.12, és nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Egy a közben járó, Isten és emberek között, ez pedig Jézus Krisztus. Azt mondta, nélkülem senki sem mehet az atyához. És amikor az atya eljön hozzánk, ahogyan az előbb a zsidókhoz írt levélből olvastuk, és szól hozzánk, akkor ez utolsó időkben szól nekünk az ő fia, Jézus Krisztus által. Testvérek, ismerjük-e így az Urat? Ismerjük-e így az Urat? Jézus Krisztust, mint királyt, mint profétát, mint főpapot? Jézus ezzel az igénnyel akar a mi életünkbe bevonulni. Nem csak királyként, nem csak profétaként, nem csak főpapként, hanem ő jön azzal a teljes felhatalmazással, amivel őt az atya felhatalmazta. Azt mondja ma is, ez vagyok én. Így szeretnék a te életedbe és szívedbe bevonulni, így szeretnék rendelkezni jelenről és jövőről, így akarok közben járni éretted és közvetíteni feléd az atya akaratát, így akarok uralkodni a te életedben. Hagyod-e? Kell-e neked ez a Jézus? Kedves testvéreim, Virág vasárnapnak ez a nagy kérdése. Kell-e nekünk az a Jézus Krisztus, aki az atya felhatalmazásából teljes erővel, hatalommal bíró király, főpap és proféta? Adja az Úr a mi szívünkbe azt a mélységes vágyakozást és szomjúságot, hogy ne csak egy olyan Jézusra vágyjunk, aki ideig óráig segít nekünk, aztán a háttérbe vonul, hanem lássuk meg Jézus Krisztusban azt a személyt, aki nélkül nincsen élet itt a földön, és aki nélkül nincsen élet a halál után sem. Amen. Kedves testvéreim, a 331. számú dicséretünk 4. versét énekelve válaszoljunk Isten igéjére. A 331. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia!
Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten néped, kegyelmes királya, vezéreld jóra egész éltünket, tégy tulajdon népeddé bennünket. szerzett országban. Tégy engedelmes ő polgárokká, s nyert kincseidben birtokosokká.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy meg szeretnéd tisztítani a mi látásunkat, mert mi olyannak szeretünk téged látni, amilyen szükségben éppen vagyunk. Mi úgy szeretnénk téged használni, ahogy sokszor éppen alkalmasnak találunk arra, hogy segíts nekünk. Mi sokszor csak úgy kérjük és várjuk a te segítségedet, ahogyan az éppen a mi belátásunk szerint jöhetne. De köszönjük, hogy nem hagysz bennünket semmiféle tévhitben, hanem tisztítod a mi látásunkat, és bemutatkozol nekünk, hogy ki is vagy te valójában. Engedd, hogy meghajoljunk a te bemutatkozásod előtt. Engedd, hogy arra a sorsra ne jussunk, ahová annak idején jutottak a téged éltetők. Könyörüljél meg rajtunk, hogy úgy legyünk készek téged megismerni, ahogyan te magadról bizonyságot teszel. Engedd meg nekünk, hogy elhiggyük, hogy arra van szükségünk, ami te vagy, és hogy úgy van rád szükségünk, ahogyan te bemutatkozol nekünk. Így erősítsél bennünket ezen a héten, hadd lássuk és hadd tapasztaljuk meg a te nagyságodat, uralkodjál a mi életünkben, legyél a mi profétánká és főpapunká, hordozzál bennünket ott az Atya színe előtt, hadd értsük meg egyre jobban a te titkaidat. Kérünk, őrizd meg életünket minden gonosztól, őrizd meg népünket, őrizd meg szeretteinket, hadd bízzuk tereád a mi jövőnket. Köszönjük, hogy aki benned reménykedik, az nem csalatkozik. Köszönjük, hogy aki hozzád jön segítségért, az mind kap segítséget. Szeretnénk hálát adni azért, ha ezt megtapasztalhattuk. Szeretnénk hálát adni azért, hogyha te megvigasztaltál és megerősítettél bennünket, és engedted látnunk azt, hogy te valóban olyan vagy, ami ennek bemutatkozol a kijelentésben. Munkálj bennünk élő hitet, bűnbánatot afelől, ha nem úgy viszonyultunk volna te hozzád. Hadd lássunk téged olyannak, akinek odaadatott minden hatalom menjen és földön. Hadd bízzuk így rád magunkat. Amen. Testvérek, imádkozzunk úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetek néhány programot. Ma az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk. Hirdetem, hogy a hó első vasárnapján szokásos alkalom az ifjú és kisgyermekes házasok biblia órája ma elmarad. Majd később fogjuk megtartani. Ma délután 5 órakor a 20-on túliak biblia óráját tartjuk. Mindenkinek igyekeztünk adni, ha valaki még nem kapott, akkor kérjen ott a kijáratnál egy ilyen kis kék lapocskát, amin rajta van az elkövetkezendő nagy hétnek a programja. kedden, szerdán, csütörtökön, csak azért hirdetem, mert rendhagyó módon nem 6 órakor, hanem 6:30 órakor tartunk bűnbánati alkalmat. Pénteken pedig este szintén 6:30 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk, nagy péntek van, az Úrnak szent asztalát is meg fogjuk teríteni. Azért tettük későbbre ezeket az alkalmakat, hogy akik esetleg munkahelyről jönnek, nagyobb eséllyel pályázzanak arra, hogy ideérnek ezekre a bűnbánati alkalmakra. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe az úrvacsora vétel előtti elcsendesedést Isten igéje körül, kedden, szerdán és csütörtökön lesz erre lehetőségünk. Jövő vasárnap, úgy majd, mint hétfőn is, 9:30 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet, feltámadás ünnepén, vele párhuzamosan pedig gyermek istentiszteleteket. Most csütörtökön, délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozó házban. Szomorú szívvel emlékezünk ezen a mai napon, hiszen ma 2 esztendeje, hogy dr. Budai Péter, lelkész testvérünk elment közülünk, hazatért megváltó Urunkhoz. Szeretteinek, Urunk, Istenünk vigasztaló, megerősítő kegyelmét kívánjuk és kérjük, Jézus Krisztus szavával bátorítva őket, magunkat is, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Testvérünk emlékezete legyen áldott továbbra is közöttünk. Szeretném a testvérek mindenféle segítségét megköszönni, amely a gyülekezeti életünket támogatták. Egy távolabbi programra is hadd hívjuk föl a testvérek figyelmét, amely ide kötődik a gyülekezetünkhöz. Ez egy ilyen színű meghívón található. Nem most pénteken, hanem 2 hét múlva 17-én, pénteken este 7 órakor vendégünk lesz Matuska Márton, nyugalmazott délvidéki újságíró, aki bemutatja közöttünk Megvert pásztorunk című könyvét, ami Gasal János torontálvásárhelyi református püspök élet útjáról szól. Gasal János 44 végén mártír halált halt, több ezer magyar sorsában osztozva, szerb partizánok kegyetlenségének esett áldozatul, és ő elfelejtett vagy föl nem tárt mártír haláláról, életútjáról született meg ez a könyv, amit nagy-nagy szeretettel ajánlok a testvérek figyelmébe. Jöjjünk el és hallgassuk meg testvérünket, aki jó szívvel jön közénk, majd a gyülekezeti terembe hívjuk a testvéreket. Ezt a meghívót el lehet vinni, vagy ha valaki gondolja, hogy ő szeretne ebből másoknak adni, akkor ott a kiáratnál, ha van, még lehet fölvenni, ha nincs, akkor jövő vasárnap fogunk újakat kitenni. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző és megtartó pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket az ige üzenetéhez visszatérve, a 367. számú dicséretünk első 2 versének éneklésével zárjuk. A 367. számú dicséretünk első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.
Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, mennyből leszás együtt leszünk, lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, felséges várastól fel. beszéljön, az álmot üzdel készen állj, Krisztus nép jön a király. Azt mondta Jézus édelen, új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk, az út rövid végére érjünk. Az álmod üzd el készen állj, Krisztus nép